Azt hiszem, a kedves hallgatók egyetértenek velem abban, hogy kizárólag érzelmi alapú székelyföldi területi autonómiát létrehozni lehetetlen. A gyakorlati, mindennapokban használható autonómia mindenek előtt értelmi, ha úgy tetszik, racionális alapú megközelítést igényel, bármiféle érzelmi megközelítés szimbolikus játék és pótcselekvés marad. Tekintettel arra, hogy a hétvégén a Székely Nemzeti Tanács szorgalmazására megint többfele őrtüzeket és gyertyákat gyújtanak, még ha sokan is megsértődnek, akkor is el kell mondanom, hogy ez nem más, mint játék a tűzzel, és a felrobbanó lángok fénye mellett játék a szavakkal. Igen, játék, mintha hogyan az imádkozás az autonómiaért úgy szinte nem más, mint a csodavárás eszköze. Annak bizonyítéka, hogy úgy gondoljuk, az egekből adatik meg mindaz, amit a Földön, az olyannyira vágyott autonóm területen képtelenek vagyunk elérni. A tüzeket meggyújtjuk, majd kioltjuk, az imákat elmondjuk, majd elhallgatunk, és minden marad a régiben, immár közel 3 évtizede. Igen, közel 30 esztendő, tekintélyes idő, amelyet eltékozoltunk, ahelyett, hogy az autonómia racionális, észérveken álló megközelítésének, kidolgozásának a lehetőségével foglalkoztunk volna. Hol vannak azok a tanulmányok, amelyek leírják, hogy a székesség az élet milyen területén szeretne autonómiát? A közigazgatásban, a gazdaságban, a pénzügyekben, az oktatásban, a kultúrában, a szociális ellátásban, az egészségügyben, a település fejlesztésben, a közlekedésben és a hozzátartozó infrastruktúra korszerűsítésében, az igazságszolgáltatásban, a környezet és természetvédelemben, a távközlésben, a kommunikációban, és hol vannak azok a tanulmányok, amelyek felmérik, hogy Hargita, Kovászna és Maros megyében az említett területek mindeddig milyen költségvonzatokkal jártak, és legfőképpen hol vannak azok a tanulmányok, amelyek azt részletezik, hogy egy autonóm terület meg annyi közfeladatának az ellátására honnan teremthetők elő mindazok a pénzügyi források, amelyek pótolhatják a központi költségvetésről vagy a nagy országos rendszerekről való leszakadást. Hol az a részletes és világos okfejtés, amely kimutatja, hogy a Székelyföldön területi autonómia nyomán mennyivel lesz magasabb az életszínvonal, hogyan nőnek a bérek, hogyan csökkennek a szolgáltatások költségei, miként változik meg az itt lakók élete, és hogyan növekszik egy ilyen régió versenyképessége az országban, valamint a beruházások nemzetközi piacán. Hol az a felmérés, amely bemutatja azokat a településeket, amelyek öngazdálkodásuknál fogva legalább az autonómia szigeteinek tekinthetők? Mindaz, ami mostanig területi autonómia tekintetében elméleti síkon megszületett, lényegében nem más, mint néhány jogi kísérlet annak leírására, hogy a döntéshozás tekintetében formailag hogyan működhetne egy központosított szándékú autonóm terület, hogyha a bukaresti parlament ebbe beleegyezik, és mindez édeskevés. Mint ahogyan annak elemzése is megérne jó néhány oldalt, hogy a kettős állampolgárság, tehát a két államhoz kötődés, hogyan egyeztethető össze az autonómiával, vagyis az önrendelkezéssel, az önállósággal. Az autonómia mindenek előtt értelmi konstrukció, és csak akkor valósul meg, ha a várható funkciók, a használt anyagok, a vázolt költségek, a felépítés menetrendje függvényében úgy tervezzük meg, mint egy építész a lakóházát. Az érzelmi megközelítés csupán virágcsokor annak a háznak a tetején, amelyet fel sem építettek. Úgy vélem, akkor is tisztában kell lennünk mindezzel, ha a legőszintébb lélekkel állunk vasárnap az őrtüzek mellett.